az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának szakmai alapon politikai befolyástól mentesen a gazdák érdekeit kell szolgálnia. Ezért döntött a kormány a NAK átvilágításáról, amelynek során vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, törvényességét, hangsúlyozta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Úgy vélem, hogy a jelenlegi átpolitizált működést fontos lenne átalakítani, amihez a választási rendszert és magát a működést is újra kell gondolni, fogalmazott a tárcavezető. Bóna Szabolcs kiemelte, a kormányzati és szakmai egyeztetések célja egy olyan független, hiteles és valóban a gazdálkodókat képviselő agrárkamara létrehozása, amely átlátható működéssel, megfelelő tagdíjrendszerrel és erős szakmai érdekképviselettel látja el feladatait. A vevők szempontjából kedvezően alakult a május a lakáspiacon, országosan 12,9, Budapesten pedig csaknem 9%-ra csökkent az éves áremelkedési tempó, szemben az áprilisban mért 14,3%-os országos, valamint a majdnem 11%-os fővárosi éves szintű emelkedéssel, közölte friss lakásárindexe alapján az ingatlan.com. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, Budapesten májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban tapasztaltak csökkenést. Ilyenre utoljára 2022. szeptemberében és októberében volt példa, amikor végig söpört a rezsiválság a lakáspiacon. A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés, példaként említették, hogy Pest megyében 0,4%-kal, a kelet-magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7%-kal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az otthonstart, 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlátja. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedést tervezők száma. Hamarosan megnyílik a 97. debreceni ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A nagymúltú és nagy népszerűségnek örvendő programsorozat idén visszaköltözik a belvárosba, de egy új helyszínre. Szerdától vasárnapig, június 10-től 14-ig az Aranybika épületében is előtte a főtéren várják a könyvek és az irodalom szerelmeseit. 15 standon lehet majd válogatni az olvasnivalók között, lesznek tematikus séták, könyvbemutatók, szerzői alkalmak, pódiumbeszélgetések és gyerekfoglalkozások. Most is főszerepet kap egy meghívott térség, ezúttal Újvidék, Vajdaság, Európa 2022-es kulturális fővárosa az egyik díszvendég. Kovács Béla Lóránt, a szervező Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója tájékoztatott.
Már hagyományát tettük azt, hogy a könyvhét az város diplomáciai esemény is. Egy olyan esemény, ami kapcsolatot teremt az irodalmon keresztül különböző más irodalmi hagyományokkal rendelkező városokkal. Debrecennek nagy irodalmi hagyományai vannak. Debrecen ezen keresztül kapcsolatokat épített ki, már ugye a kollégiumi időkben is, a peregrináción keresztül sokan voltak, akik innen elmentek és kapcsolatokat építettek más városokkal, de most új dimenziót szeretnénk ennek adni. Mi magunk is vendégül látunk olyan városok, akik a magyar irodalom történetben valami izgalmas dolgot hoztak létre, és képviselni tudják nem csak városokat, hanem akár egy egész régiót, egy egész területet. Idén Újvidék a vendégünk, és a program is e köré fog épülni. És ami még ilyenkor fontos, hogy ha már vendégül látunk valakit, akkor hol tudná a város méltó módon fogadni, mint az Aranybikában. És ebben a térben nem egyszerűen meg tudunk jelenni, hanem a tér előtti teret is megkaptuk, vagyis a Könyv utca is a főtéren lesz, az Aranybika előtti területen. Nyitva lesz a főtér felé, de a rendezvények bent lesznek. Ezek a rendezvények szerintem azt a színvonalat fogják képviselni, amit eddig, és nem csak az újvidéki költőket, írókat fogja vendégül várni, hanem Debrecen polgárait is.
Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogadása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A tiszavirág védett rovarfajta. A nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is, lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. A tiszavirág rendkívül érzékeny a víz minőségére, ezért jelenléte a folyók egészséges állapotának egyik fontos jelzője. Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt, napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján található meg. Természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint. A természeti érték megóvása érdekében a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízitagozatával és a halászati őrökkel együttműködve fokozott ellenőrzéseket végeznek a rajzás időszakában.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Vajon van-e még csillag az égen, az égben mi ránk tekint? Amint egy gyermek játszik egy játszótéren, egy felnőtt rá legyint. Csak egy kicsit, gyere odébb, csak egy kicsikét legyél még. Csak egy kicsit, olyan, mint a felnőttek, mert az rendre szép. Ha álmodtak, a szürkén néznek, csak bólogatnak rád. Pedig a rajtra készen éned, egy kis biztatásra várt. És a földről mind feláll, akiben tombol még az ár. Élni készül, elsodor mindent, nincs többé határ. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szép, ahogy előre visszaléptem, s nem állt el odakint. Látom az arcod a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink. Visszanézek, eltelt pár év, jó és rossz talán. Mit másként tettünk volna, az már nincs többé csupán. Elengedni kell, mi elmúlt, mint lombjait a fák. Engedik, mert újra jön mi, tavasz a tél után. Csak a boldog időket nézem, ugye milyen rendületlen szép, ahogy előre visszaléptem, s nem állt el odakint. Látom az arcod a régi álmok, ahogy feltörnek megint, mi vagyunk saját tükreink.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 10-e szerda van, a mikrofonnál Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművész és színkapitány. Hogy miért, 7:30 után nem sokkal kiderül. Ez a kínálatunk 7 óráig. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Today I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today,
I've been waiting all my life to get to the door. Time to help someone see their life for so much more.
Today we go.
Help somebody, heal somebody.
We go.
Free somebody, hey. Forgive somebody.
Today we go.
Touch somebody, love somebody.
We go.
Catch somebody, hey. Let go of somebody.
Today, I see the hurt upon your face. Thinking how much more of this can I take. In a minute, I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before, but if what you see all you see, you will miss. There's so much more.
Today we go. I feel my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today,
today,
I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today,
woo!
Blessed.
Hey. Hey.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! A mai üzenetet Gál Judit református kórházlelkész tolmácsolásában hallják. Isten igéjét Júdás leveléből olvasom, a 20. és 21. verset. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Másság. Sokszor halljuk ezt a fogalmat különböző értelemben vagy felhanggal. Más a mai generáció, mint az előzőek voltak. Mások egy megváltozott munkaképességgel élő ember lehetőségei. Más a tradicionális értékrendet elvető, szabadelvű felfogást hirdető férfi vagy nő életlátása, és sorolhatnánk, mikor is használjuk a kifejezést, másság. Másképp. Az igében is találkozunk többször ezzel. De közöttetek ne így legyen, mondja Jézus a hatalom az emberi nagyság vitáját vívó tanítványoknak. Ti azonban, hangzik Júdás levelében. Az előző napokban hallottuk, hogy Júdás levele tévtanítókkal szemben iratott, ahol magukat a gyülekezethez tartozóknak vallók éppen a Krisztus tanítása ellen éltek. Beszennyezik testüket, megvetik Isten felségét, fogalmaz a levél írója. Krisztus világos és tiszta tanítása helyett káromlók, bomlasztók, saját igazságot hirdetők. Ti azonban, hangzik a bátorítás, ne így, hanem az Úr rendje szerint éljetek és élhettek. Valóban bátorítás, hogy bármilyen körülmények között, bármilyen közegben lehet Jézusra tekintve őt követni, az ő rendjét és a megszentelt élet útját járni. Ezt nem a körülvevő ideológiáktól, szokásoktól, trendektől vagy hangos jelszavaktól függ. Ez belső döntés és kitartás a Szentlélek ereje által. Miben másképp? Ti azonban épüljetek szentséges hitetekben, hallottuk. Épülni, építkezni az Istenhez tartozásban, Krisztus megvallásában, a hit erejében, feladat, ugyanakkor ajándék. Mert miközben olvasom az igét, keresem az Úr akaratát, ő maga erősít, formál, végzi a metamorfózist, az átalakító, megszentelő munkáját bennünk. Nem görcsös erőfeszítés ez, hanem felszabadító növekedés. Ti azonban imádkozzatok a Szentlélek által, folytatja a levél. Az imádság évében sokféle módon hallunk a református egyházban az ima lehetőségéről, ami nem csak megnyitja az emberi gondolatokat, hálát, kéréseket, bűnvallást, dicsőítést az ajkunkon, a szívünkben, de ugyanakkor megnyitja a lelket az Isten világának frissítő, tiszta valóságának beáradására. Mássá tesz, kitágítja a hitet, látást, tisztogat. Az imádkozó ember változik, felfrissül, mint a lélegzésben, ahogy kifújjuk a széndioxidot, és beárad az oxigén, frissítve, élettel telítve a testet. Ti azonban tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Érdekes ez a megfogalmazás, hiszen az Úr szeretete mindig kezdeményező, megelőlegező, és soha el nem fogyatkozó. A mi feladatunk pedig, hogy erre nézzünk, újra és újra ehhez igazodjunk. Éppen amikor leginkább csalódunk, vagy hiányoljuk az emberi szeretet jeleit, amikor úgy érezzük, hogy pedig mi mennyi jót tettünk, forduljunk újra ahhoz a szeretethez, amely akkor is átjár és felmelegít, amikor az életesemények hidegsége elkeserítene. Benne maradni az ő szeretetében, még az oroszlánok vermében, a tüzes kemencében is lehet, ahogy a régi történetek tárják elénk. Várván a mi Urunk Jézus irgalmát az örök életre, hallottuk. A jelenben élünk, de mindig szem előtt van a távolabbi cél. Krisztus kegyelme, ami hordoz, átjár, megújít, s az az irgalom, ami teljessé fog válni ebben a világban, mert visszatér a mi Urunk. Mert nem csupán évekre, évtizedekre szóló terve van számunkra, hanem az örök élet táblatában és valóságában tervezett velünk. Micsoda távlat ez? Vajon nem azt teszi sokszor szorongóvá, csüggetté a lelket, hogy csak rövid távon élünk és látunk? Az van, amit ma elérhetünk, annyival számolunk, amit éppen most birtokolunk, és nincs ott a jövőre irányuló hit, reménység. De aki őt, a jelen és jövő urát látja, aki benne bízik, annak számára kitágul a tér, még a mélységekben is. Ti azonban hallottuk, éljetek ebben a hitben, ebben a reménységben, ebben a gyakorlatban, az élő Jézus Krisztusra tekintve. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Úr Jézus, a veled való kapcsolat lehetőségéért, a benned való élet másságáért. Köszönjük, hogy nem kiemelsz a körülöttünk levő világ kereteiből, hanem átformálsz egy másfajta életlátásra. Olyan jó lenne ma is veled betelni, lelked erejét megtapasztalni, megújulni általad. Dicsőség neked, hogy jöhetünk megfáradva is, hiszen te adsz megnyugvást és megújuló erőt, békességet. Áldunk téged, Urunk. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Scripture on your heart for when you need it. 'Cause anxiety hates Psalm 23. So just say it to yourself till you believe it. And I'm feeling like I'm needing it right now. The Lord is my shepherd, I shall not.
Shout.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A miniszterelnökség pályázatot írt ki a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöki tisztségének betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt évben a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A közlemény alapján ez nem a véletlen műve, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat, a milliárdos kormányzati forrás hiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig rendre az asztalfiúkban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett, fogalmaztak. Úgy folytatták, hogy a hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nem csak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is, azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt. Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden mentette fel tisztségéből Gáz Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnökét. Óvatos optimizmus tükröznek a cégek toborzási tervei. Idén a harmadik negyedévben a magyar munkavállalók 33%-a tervezi bővíteni munkaerő keretét, miközben csökkentést 18%-uk jelez előre. Közölte munkaerőpiaci előrejelzése alapján az egyik hazai munkaerő kölcsönzési cég. Különösen az építőipar és ingatlan, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Kedvezőtlen jel ugyanakkor, hogy az autóiparban tevékenykedő cégek további visszaesésre számítanak. A felmérés alapján rámutattak, hogy bár az ország valamennyi régiójában növekvő foglalkoztatást várnak a cégek, a területek között jelentősek az eltérések. Az országos átlag feletti a munkáltatók várakozása a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon, illetve Közép-Magyarországon, miközben Közép- és Nyugat-Dunántúlon jóval az átlag alatt van a létszámnövekedés tervezők száma. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Lesznek programok többek között Szegeden, Szolnokon, Egerben, Veszprémben, illetve Pakson is. A Régészet Napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Te is félsz a fegyvereknek zúgásától, te is félsz, ó, ha nincs remény. A szabadság könnyen elvész, hogyha nem vigyázunk, és túl nehéz az út, még újra visszatér. Amikor félünk, ránk talál a tétlenség, mindig a hallgatásunk volt a legfőbb ellenség. Ember, miért nem tanulsz a múlt alatból? Így jobbat, hogy remélhetsz holnaptól, mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet. Többé magadtól, mondd, miért nem tanulsz a múltadból, így jobbat, hogy remélhetsz a holnaptól, mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet. Többé magadtól.
nézve fájdalmas a történelem, és még nem tanultunk túljutni a történteken. Egy vagyok a sok közül, ez a történetem. A földön egy is szenved, az is túl sok legyen. Amikor félünk, ránk talál a tétlenség. Mindig a hallgatásunk volt a legfőbb ellenség. Ember, miért nem tanulsz a múltadból? Így jobbat, hogy remélhetsz a holnaptól. Mindig tévútra tévedsz, míg senki meg nem védhet.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Mes Attillát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jachtművész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a világot. A következő percekben arról is beszél, hogy hogyan kapcsolódik össze a hajózás és a művészet. Vajda Noa interjúja következik.
Mikor kapcsolódtál először a színészettel?
1974 óta van Művészeti Akadémia Újvidéken, és szerintem nem nagyon volt még arra példa, hogy valaki ne színházon keresztül jusson be az akadémiára, mert én például kivétel erősítő szabálytvonal vagyok. Én ugyanis nem a színházon keresztül szerettem meg a színész munkáját, ha lehet mondani. Hatalmas filmofil voltam, tehát folyamatosan filmeket, sorozatokat néztem, és engem ott nyűgözött le igazából az, hogy van egy ilyen szakma. Nem a színháznak az illata, az attitűdje, az élősége az, ami engem megfogott annak idején. Ez később következett be bennem, hogy ez átfordult és izgalmasabbá vált bennem, de a filmek világa volt az, amit szerettem. Az, hogy kicsit klasszikus, meg lehet, hogy közhelyes, és ez a bármi lehet büntetlenül, neked érdekesek voltak a világok, amiket láttam, és arra vártam szerintem. Talán nem egészen pici gyerekkoromban, de már ilyen süldőt én tínédzser koromban, hogy lehessek tulajdonképpen bármi. Furcsa világban nőttem fel, hogy a Szabadkán volt egy úgynevezett híres Risztics korszak, amikor egy Gyübise Risztics nevű rendező tartózkodott itt Szabadkán, és tulajdonképpen összeolvasztott a magyar és a szerb társulatot egy ilyen váratlan húzással, és ilyen furcsa kísérletező színházat csinált ez a Risztics korszak. Róla azt kell tudni, hogy próbált egy ilyen univerzális nyelvet használni, hogy nem voltak magyar vagy szerb előadások, hanem minden előadásban ilyen vagy vegytisztított, vagy ilyen kacsvaszosan összekevert nyelvezettel beszéltek. Ezzel ezzel próbálta ilyen internacionálissá tenni a színházat. Valószínűleg ebből az okból kifolyólag az iskolák már nem szerveztek abban az időben színházlátogatásokat. Az egyik első színházi élményem az viszont egy Zenit című előadás. Liszt egy korszakban volt, akiről azt is tudni kell, hogy ilyen furcsán próbálta bejátszani a különböző tereket. Tehát ez az előadás ez úgy működött, hogy beszálltunk egy autóbuszba, ami kivitt bennünket Parizsra, a vasútállomásra, ahol fel volt állítva két vagon, amiben betereltek bennünket, ránk csukták a vagonnak az ajtaját, és ott kezdődött bent az előadás. Ami egy furcsa élmény volt számomra. Előtte max a gyerekszínházban ismerhettem egyáltalán a színház világát, hogy fönn van egy élő ember, én meg lent nézem azt egy az egyben, de az, hogy engem egy ilyen furcsa helyzetbe tesznek be, számomra teljesen ismeretlen volt. Nekem izgalmas volt. És aztán még egy előadást láttam, és abból csak pici emlékfosztályok maradnak meg, hogy egy ilyen színpadon föl volt építve egy ház belső, de valahogy olyan érzésünk volt, mint hogy átlátszóak lennének a falak. Tehát nekem a két első színházi élménye nem is ez az igazi klasszikus színházi forma volt, hanem pont ez a kísérletező színházi forma. Lehet, hogy kiadtott utána az én színházi érdeklődésem, mert mai napig is nagyon szeretem a nem klasszikus formákat játszani, meg művelni a klasszikus formákat szeretem jobban, de nézni meg viszonyatosan szeretem azt, ami elrugaszkodik ettől. Most a Liszt egy korszakában arra rengeteg példa volt, hogy a városnak a főterén játszott az előadást, vagy kivitte az embereket a Palics partjára, vagy a palicsi sétányon két oldalt álltak az emberek, és ott tartott az előadás. Meg egy gyerekszínház előadás, amiből egyetlen kép maradt meg, hogy egy hajónak az orra föl volt építve, felint nézünk fel, és ez így valamilyen formában mozgott. Valószínűleg gyerekkoromban így lenyűgözhetett, hogy lehet egy hajó fönn a színpadon. De ennyi. És aztán nekem zéró színházi élményem volt egészen az akadémiáig.
Az Újvidéki Művészeti Akadémia után mi volt a következő lépés? Ugye a Szabadkai Népszínház társulatába kerültél.
Az osztályomat, ezt a 10 embert szokták ilyen az arany generációnak nevezni, vagy az arany 10-es. Ahányan elkezdtük, azok mind befejeztük, ezért is egy ilyen arany generációnak számítottunk, és azért is, mert egy hihetetlenül szerencsés generáció volt a miénk, úgyhogy mi még harmadéves korunkban már megkaptuk a színészi munkahelyeinket, hiszen itt a délszláv háborús időszakról beszélünk. Azt hiszem, hogy abban az évben talán 5 vagy 6 szerződéses színész volt az Újvidéki Színházban, Szabadkán pedig pont azt az évet fogtuk ki, hogy a Szabadkai Népszínházat, akkor Kovács Ugyas, aki átvette a színház művészeti vezetését, oda tettek egy közgazdász igazgatót, az a városnak a jó húzása volt, Edu Dázs Zsuzsanna személyébe, hogy jogilag tisztázzák le, és próbálják meg újraindítani a színházat. És mi pont akkor érkeztünk meg. Mi egy üres színházba érkeztünk meg, és úgy építettük fel a társulatot, hogy mi ezért is számítunk egy ilyen aranygenerációnak, hogy mindenki, még be se fejeztük az akadémiát, és már munkahelyünk volt. Hát az Újvidéki Színházban landoltak, mi a többiek a Szabadkai Színházban. Ugyan megkérdeztek bennünket, hogy hová szeretnénk, de aztán ezt a kérésünket nem mondhatom, hogy maradéktalanul teljesítették, mert én konkrétan például az Újvidéki Színházat kértem abban az időben is, hogy a Szabadkai Színházhoz kerültem, és mi a semmiből kezdtünk színházat csinálni. Tényleg ez a Lisztics utáni korszak, ez a teljes nincstelenség volt. És én azt hiszem, az első színházi előadásom az a Hazudj inkább kedvesen című karácsonyi komédia volt, egy ilyen bűnügyi komédia. A hulla a kanapé alatt, én játszottam a betörőt benne. Aztán 4 évig repertoáron volt az előadás, nagyon szerette a közönség. Hát ki volt éhezve a Szabadkai közönség eleve a magyar színházra. Volt egy ilyen hihetetlen űr előttünk ezzel a Lisztics korszakkal, amit mi voltunk hivatottak betölteni. És ebből a szempontból nagyon szerencsések is voltunk még azért is, mert ugye általában a színész életében a színészi érés fázis az ugye nem ott fejeződik, hogy kijárja az akadémiát, és akkor 4 éves korában ő kiesik, ezt már fantasztikus alakításokat tud hozni. Általában egy érés folyamatra van szükség. De rendezőkkel dolgozva, akik tudják vezetni a színészt, akkor biztosabbá válik, tisztázza a reakciós idejét, a színeket helyre tudja magába rakni. De nekünk ez a folyamat nagyon gyors volt, mert ugye bekerültünk egy színházba, ahol nem volt idősebb generáció, nem volt egyáltalán színész, mi voltunk a színészek benne, tehát nekünk már tulajdonképpen nagy feladatokkal kellett megbirkóznunk, de úgy nekünk, mint az Újvidéki Színházasoknak is. És mi elég gyorsan értünk. Persze nyilván majd az utókor, meg a színház történészek fogják megmondani, hogy valójában jól érlelődtünk-e, szerintem igen, amellett pedig nagyon izgalmas szerepeket játszottunk.
Mi volt a legmeghatározóbb darab, a szerep, amit játszottál, vagy amiben játszottál?
Ugye a színész életében elvileg ugye minden szerep, amit rábíznak, az valamilyen formában egy kihívás kéne, hogy legyen, építkezik önmagából. Én így tudtam mindig megközelíteni egy-egy kedvenc szerepemet, hogyha mondhatunk ilyet. De igazából nekem általában kedvenc előadásaim voltak, amik valamilyen formában lehetőséget nyújtottak arra, hogy ne csak azt érezzem, hogy valami fajta repetícióban van részem. Mert ugye a színész ez megcsinál egy szerepet, jobb esetben eljátsza 25-ször, 50-szer, ha a közönség imádja, akkor 100-szor. De nekem igazából mindig azok voltak az izgalmas előadások, amikben azt érezhettem, vagy hihettem, hogy minden estén valahol egy picikét más. Hogy én magam is mindig a játszás alkalmával élek, vagy értek meg valamit. Ezt most már persze én a másik oldalról is tudom, mert nagyon sokat rendeztem, ugye olyan helyzetbe hozni a színészt, hogy ez nem csak megcsinálja másfél hónapja alatt azt a bizonyos karaktert, hanem utána még van lehetősége megérteni, megérlelni azt a szerepet. Rendezőként nyilván én biztosítom most számukra, annak idején meg nyilván számomra ezek más rendezők biztosították, de én azokat a darabokat szerettem, amiben úgy érezhettem magamat, hogy minden játszáskor valami újat fölfogok erről a karakterről, vagy erről a világról. Például a Szabadfi Kosztályadősű Színházban volt egy relatív közönség sikert, nem túlságosan arató előadás. Ezt nem mondhatjuk, hogy dőltek rá nézők. A Danilo kis Siratófa című produkciójára, amit Szaboda Tibor rendezett, az akkori igazgató a Kosztályadősű Színháznak, de egyébként évfolyam társam is volt, kitűnő színházi szakember, ilyen két lábon járó enciklopédia volt, összegyűrt két-három Danilo kis novellát, regényt egy színházi előadássá, és ez valami olyan furcsa költői módon tudta megcsinálni, hogy én, aki játszottam benne, én bevallom, most már így a 25-30 év táblatában nyilván magamnak is bevallhattam, meg a nézőnek is, én nem feltétlenül értettem, hogy én mit játszok ahol. Szerettem a karakteremet, szerettem a helyzeteket, de én nem értettem, hogy ez a darab miről szól. Ezt csak később értettem meg, és ezért volt izgalmas pont konkrét ez a darab, mert lehetőségen nyúlt arra, hogy egyébként is specifikus volt ez az előadás, mert úgy volt kitalálva, hogy a kétszer bejött a színpadra, azonnal már nem távozott, tehát mi tulajdonképpen néztük utána a többieknek a jelenetét, és ahogyan néztem a jeleneteket, a saját dolgomat végez, értettem meg előadásról előadásra, hogy mi a francot akar a Szabada Tibor ezzel a szöveggel, meg ezzel a mindjövővel, ezzel a világgal elmondani. De ugyanakkor volt például arra is példa, megboldogult Péter Ferenc színész kollégám és rendező kollégám. Ő rendezett egyszer egy Tasnádi darabot, a Közellenség címét, amivel Lajkó Félix készítette a zenét, és egy vajdasági underground operetnek tituláltuk ezt a szöveget akkor, és abban egy ilyen valószínűleg pszichésen labilis személy kellett játszon, Nagy Vencelnek hívták, mi csak a szép módszerrel mondva a szemeteknek a kapitányát, vezetőjét játszottam, és ez meg komplexitásában, összetettségében volt egy izgalmas szerep. És nagyon érdekes világa volt annak az előadásnak, egy ilyen akkor cyber punk-szerű színpadi kép volt, a bluháink is ilyen nem korhoz illő valamik voltak, a zene, amit a Lajkó Felix készített hozzá, az is ilyen érdekes keveréke volt a szint és a klasszikus zenének, amiről híres a Lajkó Félix, és ettől kapott egy olyan furcsa milliót ez a világ, de nagyon jó volt belelépni este 7:30-kor, de nekem nagyon izgalmas volt magamra öltenem ezt a figurát, és ott nem bántam, hogy mindig ugyanazt játszom, ugyanazokat a helyzeteket játszom.
A Kishegyesi Szép Szó táborban, ami a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének a tehetségvonuló műhelye, évről évre készítesztel versmondó gyerekeket, és verspárkészítőként is tevékenykedsz. Ez mellett pódiumművekben is szoktál szerepelni. Mit ad neked a versek világa?
Van ez a furcsa nyelvünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, az egyik leggazdagabb nyelvnek számít, de persze könnyen mondhatjuk mi, nem tudom, franciául, nyilván a francia is egy gyönyörű szép nyelv, és valószínűleg fantasztikus irodalmi művek születnek francia nyelven is, de én ezt nem beszélem, viszont a magyart igen, és a magyarról tudom, hogy lehetőséget ad arra, hogy mi nagyon sokféleképpen fejezzünk ki gondolatokat és érzéseket. Ennek még izgalmasabb formája szerintem a vers, ami egy hihetetlenül tömör forma. Egy csát novellával lehetne párhuzamot húzni, hogy két oldalas az egész, de valamitől mindig úgy érzem a csátnál, amikor elolvasom, hogy annak a karakternek, aki mindösszesen két oldalon jelenik meg, az egész életét ismerem. Most a versnek kell ezt megcsinálnia, hogy mindösszesen néhány sorban, vagy rímekkel való játékban, szavak furcsa egymás mellé rakásával játszva kell, hogy elmondjon hatalmas dolgokat, akár egész emberi sorsokat, és ezt teszi nagyon tömör formában. Én ezért szeretem ezt a formát, ezért szeretem ezt. A másik meg az, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember akár profiként, akár most csúnya szóval élve nyilván a hétköznapi ember, és hogyha úgy dönt, hogy verset mondjon, akkor lehetőséget kap arra, hogy csiszolja még inkább saját magát, hiszen ezekkel a rövid, néha kacifántos, néha egyszerű, de mégiscsak tömör formájú mondatokkal kell megpróbálni a sok érdekes dolgot elmondani. És ez nem könnyű. Szerintem tanítható, nyilván kell hozzá egy alapvető képesség, a képesség egy külső szemmel nagyon ügyesen csiszolható, és megéri, mert aztán visszaköszön az embernek az énjébe. Magyarán, amikor éppen nem verset mond, akkor is visszacsöng benne az, hogy valamitől ez az ember tud közölni tőmondatokkal, vagy tud közölni kacifántos szinte nem magyar mondatokkal. Ez az, ami számomra izgalmas benne. Szeretném hinni nyilván azt, hogy ezt mindenki így érzi, amikor verseket olvas, hogy valamitől az a világ, amit ez a költő, akár ebben az egy versében, akár az egész életművében képviselt, az szól nekem valamiről, az viszel engem valahová. Én ezért szeretem a verseket, és amikor azt meg tudom érezni vagy látni, hogy egy gyerek fog egy szöveget, és ez olyan fantasztikusan találkozik vele, hogy egyszer csak az, amit a költő el akart mondani, az ő mondani valójában, a vers mondónak a mondani valójában válik, ez egy ilyen picin csoda.
Mes Attilát úgy szokták emlegetni, mint a vajdasági jakt művész és színkapitány. A színész a tanulmányait az Újvidéki Művészeti Akadémián végezte, sokáig a Szabadkai Népszínház társulatában játszott, ma pedig jachtkapitányként járja a világot. Mes Attilával Vajda Noa beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Előbb csak téged, aztán meg magamat. Engedem szabadon úgy, mint egy madarat. Fontos a sorrend, össze ne ütközzünk. Elsőnek felszállhatsz, csak ne kelljen küszködnünk. Gyorsabb vagy nálam, előttem repülhetsz. Gyerünk a drótra, mellém is leülhetsz. Ferebek közé lőnek ránk söréttel. Felrebben mindenki, irány a középszer. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bárhogy is, élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Mi jön, élni jó. Jó kis illúzió. Nem ló ki egyik se, repülünk egyszerre. Csapatban húzunk, nem kérjük ki merre. Lényeg, hogy együtt fontos a szárnyalás. Repülünk máshová, az a hely hát ha más. Hát ha ott nem lőnek fel se kerekbenni. Hát ha ott akad irgalom szemernyi. Lesz ott egy kalitka, amelyik nyitva áll. Külpont befér, két ilyet kismadár. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bárhogy is, élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó. Jó kis illúzió. Megkérdi a róka, mondjátok meg nekem, érdekel valóban a hosszú életnek, mi hát a nagy titka. Egyszerre vágjuk rá, bizony egy kalitka. Amikor indultunk, nem hittük volna el, akárki mondja, hogy itt lesz majd jó a hely. Arra, hogy meglegyünk, sem róka, sem sörét. Ne bántson, ne féljünk, mikor az ég sötét. Vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bárhogy is, élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó. Jó kis illúzió. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Legalább szárnyakon. Bárhogy is, élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon.
lábon, a lábszárnyakon. Bármi jön, élni jó, jó kis illúzió.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetedben csupa-csupa önvád. De minek adod át, olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely. Odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel. Ha monoton a jel, a kiben akad el. Aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér. Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát. Ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelszed a magam igazát, így hogyan adom rád. A töviseket hordom, nem adom tovább. Miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt. Mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.